Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mielőtt elkezdenénk a mai délelőtti alkalmunkat, szeretnénk átadni Erszény Tihamér testvérék által küldött üzenetet. Szolnaitner Károly testvérünk és feleséges nagyon sok szeretettel üdvözli az egész gyülekezetet. Tihamérék, akik Erdélyből vannak itt, testvéreink, biztos jól ismeritek őt, most náluk tartózkodnak egy pár napig, és így az üdvözletüket küldik. És akkor most a következőt szeretném mondani, és Tihamér és mindannyian, akik ott vagytok, titoktartást szeretnénk tőletek kérni. De elmondjuk azt, hogy Zsolleitner Zsuzsa a héten volt 70 éves. És most az Isten tisztelet után, valamikor majd délután kimegyünk hozzá a kórussal, és énekelni fogunk nekik, felköszöntjük őt. És én úgy gondolom, hogy vagy szeretném kérdezni, hogy vihetjük-e az egész gyülekezetnek az üdvözletét. Ugye gondolom, egyértelmű, igen. Tehát, és ezt a virágot is tehát a gyülekezet nevében fogja majd Zsuzsa megkapni. Tehát azért mondom, de nem mondják, azt tudják, hogy én megyek, de azt nem tudják, hogy a kórus is jön, tehát ez legyen meglepetés, jó? Jó, tehát akkor mindannyiatok üdvözletét visszük Zsuzsáiknak, vagy Zsuzsának. Az igehirdetés előtt a gyerekekhez szeretnék, gyerekek, hát fiatalok már nem olyan kisgyerekek, de azért mégis szeretnék a gyermekekhez néhány, a fiatalokhoz néhány szót szólni, és egy olyan kérdésről szeretnék szólni, ami fiatalt időst egyaránt érint. És ez a beszédnek a kérdése. Olyan érdekes, hogy nem tudom, hogy figyelitek-e, a beszéd hogy változik, akár évtizedeken, tehát évtizedről évtizedre, hogy milyen stílus van, a fiatalok hogy beszélnek, a felnőttek hogy beszélnek. Tehát emlékszem rá, hogy még olyanok, amik gyerekkorunkban, vagy olyan stílus, az most nem, most egészen más. Meg, szóval nem tudom, mindannyian értitek azt, hogy úgy változik az egész beszéd is. És hadd mondjam, hogy sajnos nem túl jó irányban. Nem túl jó irányban. És a Biblia határozottan beszél arról, hogy a beszédünk milyen legyen. És nekünk erre oda kell figyelni, mert egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést olvasunk a Szentírásban. Azt mondja a Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. verse, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Én most egyetlen egy gondolatot szeretnék megjegyezni, egy történetet szeretnék csak a figyelmetekbe ajánlani, egy igaz, egy valóságos történetet. Én ezt most nem fogom elmondani, majd otthon keressétek ki, szüleitek majd kikeresik, vagy pedig már ti is ki tudjátok keresni. Nagy Sándor tartotta a Szóla konferencián, a legutolsó Szóla konferencián a beszéd hatalmáról tartott egy előadást, és elmondott felolvasott egy valóságos történetet, egy novellát, hogy egy szóval, egy bántó szóval hogy lehet ölni, hogy milyen sebeket tud az emberen ejteni a szó. Figyeljétek meg, hogy hányszor van úgy ebben az életben, és főleg elnézést, hogy hozzátok szólok, elsősorban fiatalok, de felnőtteknek is ugyanígy van, hogy sokszor meggondolatlanul, becsmérlően vagy elnézést, bocsánat, most fiatalokhoz beszélek, ezek a beszólások, ugye, amit szoktak mondani. Tehát meggondolatlanul, és sokszor nem is, és utána azt mondja, hát csak tréfáltam, hogyha valami van belőle. Azt mondja a Biblia, hogy mint a bolond, aki nyilakat lövöldöz, olyan, aki szól ilyeneket, és utána azt mondja, hogy csak tréfáltam. Példabeszédek könyvében van. A szónak hatalma van, visszahat az emberre. Amit kimondunk, ránk is visszahat, de az embereknek, akiknek mondjuk, akármennyire fiatalok, haverok, egyszerűen a szónak nagy hatalma van. Vigyázzunk arra, hogy soha-soha ne bántsunk meg, ne sebezzünk senkit se a szavainkkal, nem tudjuk, hogy milyen mély sebeket és milyen maradandó sebeket tudunk ejteni. Szeretnék a Bibliából még egy igét felolvasni. Egyébként, hogyha akartok a beszéddel kapcsolatban hatalmas igazságokat olvasni, Példabeszédek könyvét érdemes végigolvasni. Egy-egy mondat, egy-egy kifejezés, kincses bánya Példabeszédek könyve. Most a 12. fejezetből szeretnék olvasni egyetlen egy gondolatot, a 17. vers első részét. Figyeljük, mit mond. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz. Tehát egy-egy mondat, egy-egy gúnyolódó megjegyzés törszúrásként tud hatni a másik embernek. És van úgy, hogy egy életen keresztül az ember nem tudja elfelejteni. Sebeket ejt az emberen. Tehát a Biblia azt mondja, hogy igen, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És kiki, ahogy él vele, úgy eszi annak a gyümölcsét. Ugyanakkor, hogyha mi beszédünk építő, szeretetteljes, megértő, az ránk is pozitívan hat vissza, nem csak a környezetünkre. A beszédről még sokat fogunk szólni, mert úgy gondoltam, hogy akárhányszor én vagyok itt a szószéknél, mindig egy-egy beszédfajtát fogunk majd a fiatalokkal megbeszélni, mert a Biblia nagyon sokféle beszédről beszél, ami káros, beszél olyanról, ami nagyon hasznos, de most egyelőre csak erről, hogy ne legyen a mi nyelvünk csipkelődő, törszúrásokhoz hasonló, mert maradandó és végzetes következményekkel járó bajokat, hibákat, sebeket tudunk ejteni. És még egyszer mindenkinek figyelmébe ajánlom Nagy Sándornak azt az előadását a Szóla konferencián, amely a beszédről szól, és hallgassátok meg ott azt a novellát. Én bevallom őszintén, én sírtam rajta, szóval ez egy annyira megrázó történet, valóságos történet. És szerintem minden fiatalnak ezt meg kell hallgatni. Iskoláról szól, egy, nem mondok többet, hallgassátok meg. Köszönöm szépen a figyelmet, és most a mai délelőtt folyamán egy rövid néhány gondolat erejéig nem tudjuk teljesen kimeríteni a témát, mert hatalmas nagy téma. Arról a témáról szeretnék szólni, amilyen témáról készülnöm kellett az advent táborra, most a két héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt megtartott advent táborra. Nagyon sokan nem voltatok jelen természetszerűleg, és éppen ezért szeretném, hogyha azokat a gondolatokat, amik ott elhangzottak ebben a témakörben, szeretném, hogyha közösen átgondolnánk. A téma, amiről szólnom kellett, az János evangélium a 14. fejezetének a 14. verse, és ez az ige így hangzik, János evangélium a 14. fejezetének a 14. verse, azt mondja, hogy ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát a téma az volt, hogy mit jelent Jézus nevében kérni. Ez volt az a téma, amiről közösen gondolkodtunk, és előjáróban szeretnék néhány gondolatot megjegyezni az ima szükségessége. Az imáról nagyon-nagyon sokat beszéltünk már. Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, tudjuk, hogy mennyire fontos kérdés az imának a kérdése, de ki kell, hogy mondjuk, hogy távolról nem aknáztuk ki még az imának a lehetőségeit. Olyan lehetőségek vannak előttünk, amivel mi gyakorlatilag nem is élünk sokszor. Majd látni fogjuk, hogy Jézus ezt hogy hangsúlyozza, és hogy fogalmazza ezt meg. Tehát megújulásra van szükség, különösen most a vég idején, amikor csak azok tudnak megtartani, és fognak megtartatni, akik megtanulnak igazából imádkozni. És emlékszünk, hogy a tanítványok mit mondtak Jézusnak? Taníts minket imádkozni. A tanulás az micsoda? Ez egy pontszerű esemény? Nem, az egy folyamat. Tehát nekünk is tanulnunk kell az imádságot, és ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az Úr készséggel tanít bennünket imádkozni, de nekünk is meg kell sok mindent értenünk az imádságnak a lényegét illetően. A téma, tehát amiről most szólunk, a Jézus nevében való imádság, és olyan érdekes, hogy nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már magatokon azt, hogy vannak olyan gondolatok, vagy olyan kifejezések, amiket rendszeresen használunk, de nem értjük igazából a jelentés tartalmát. Nem értjük igazából, vagy nem is mélyedünk bele igazából, frazeológia, kifejezés. Tehát ugye az imádság elején is gyakran szoktuk mondani, hogy Jézus nevében jöttünk hozzád, vagy az imádság végén, hogy Jézus nevében kértük, de hogy mit jelent igazából Jézus nevében imádkozni. Mert az ígéret kiknek szól? Azt olvastuk az alapigében, hogy valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Mindenekelőtt szeretném megkérdezni, hogy emlékeztek-e arra, hogy ez a kifejezés, Jézusnak ez az ige, amit elmondott nekünk ez a kijelentés, mikor hangzott el? Jézus mikor mondja ezt a tanítványainak és ezzel nekünk? Jézusnak a búcsú beszédében hangzott ez el. Az utolsó vacsora után, ugye a lábmosás szertartásáról is itt olvasunk, és utána Jézus a tanítványok lelkére helyez sok mindent az ő búcsú beszédében, ebben a három fejezetben. János evangéliuma 14, 15 és 16. verse. Utána ez az egész szakasz mivel zárul a 17. fejezetben? Jézus Krisztus főpapi imájával. Miután a tanítványok lelkére helyezi a legfontosabb dolgokat, utána az atyához imádkozik. Ez a főpapi imádság. És ezután már jönnek Jézust elfogni, és bekövetkeznek ugye utána a végső események. Tehát Jézus búcsú beszédeihez tartozik, amikor az imádságról beszél, az ő nevében való imádságról. De nézzük meg, röviden szeretném felolvasni, megemlíteni, hogy Jézusnak ez a búcsú beszéde mi mindent tartalmazott. Miért? Azért, mert érezzük, hogy egy búcsú beszédnek óriási jelentősége van. Jézus egész földi életében oktatta és tanította az övéit, de amikor valaki elmegy, ugye búcsúzik valakitől, akkor a legfontosabb dolgokat még a lelkére helyezi újra, mint egy emlékeztetőül, mint a legfontosabb kijelentéseket. És Jézus ezt teszi ebben a három fejezetben olvasható beszédében. Mi az első, amit Jézus megígért a búcsú beszédeiben, amivel a tanítványait vígasztalni és erősíteni akarta? Mi volt az a legelső? A 14. fejezet mindjárt így kezdődik, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, helyet készítek, visszajövök értetek, csak rövidítve mondtam. Tehát mi volt Jézusnak az első, amit a tanítványai lelkére akart helyezni? És hadd mondjam, ezt nem csak itt, ebben a három versben, hanem a búcsú beszédben több helyen is megemlíti, hogy ő most elmegy. De ha szeretnétek, örülnétek ennek, mert visszajövök hozzátok. Ez azt jelenti, elmegyek, de az ígéret itt van, hogy visszajövök. Tehát az ő visszajövetelének az ígérete. Azon kívül figyeljük meg, hogy ebben a három bibliai szakaszban a legtöbbet Jézus arról beszél, hogy mit jelent a szeretet, mit jelent őt szeretni. Az ő parancsolatait megtartani, ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartsátok. Nem olvasom föl, körülbelül 12 vagy 9, vagy nem tudom, most össze kéne számolni, kiírtam. Annyi igében beszél Jézus itt a három fejezetben erről. És utána azt mondja, hogy ha engem szerettek, akkor egymást is így kell szeretnetek. Tehát beszél erről, a másodikként a szeretet hatalmas nagy erejéről és fontosságáról. De ugyanakkor elmondja ugye, hogy ez az örök élet elnyerésének a feltétele. De hogy tudunk mi az ő parancsolataival összhangra jutni? Hogy tudunk? Adja a következő ígéretet. Mi a harmadik ígéret? A Szentlélek kitöltésének az ígérete, a Szentlélek ajándéka. Jézus a legtöbbet itt beszél erről, hogy elküldi a vígasztalót, a Szentlélket, aki elvezet minden igazságra. Igen, megígéri a Szentlélek jelenlétét, aki által a szeretet nagy parancsolata, az Isten iránti hűség megvalósítható, elérhető az ő kegyelméből. Beszél a vele való élő összeköttetésről, ugye a szőlőtő szőlővesző hasonlatában, hogy így tud a lélek munkálkodni velünk, ha Jézus Krisztussal a lélek által állandó élő kapcsolatban vagyunk. És az utolsó hatalmas nagy téma, amit megemlítünk, amivel ma foglalkozunk, az imádság kérdése. Mindennek a kulcsa az imádság, mert a Szentlelket is kérnünk kell Jézus Krisztus nevében, az ő ígéretének megfelelően. Még egyszer olvasom az igét, Jézus azt mondja, és talán a 13-14 verset is hadd olvassam, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Több ige is van ezzel kapcsolatban, majd fogunk még olvasni belőle, egyelőre csak ennyit szerettem volna megjegyezni. De nézzük meg ezek után kimondottan erre a kifejezésre fókuszálva, hogy mit jelent az Úr nevében bármit tenni, vagy az Úr nevében kérni és imádkozni. Gondoljunk bele abba, hogy a Biblia hányszor fogalmaz így, hogy az Úr nevében. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi az, hogy az Úr nevét segítségül? Miért nem az Urat hívjuk segítségül? És nem érdekes? Azt mondja, mindenki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Hát akkor azt jelenti, hogy mindenki csak azt mondja, hogy Uram, a te nevedet hívom segítségül, akkor én megtartatok, nem? Szóval ennél sokkal többet kell, hogy jelentsen ez, hogy az Úr nevében. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni a Szentírásból egy történetet, hogy a Jézus neve nem egy varázsszó, nem egy olyan kifejezés, amit mondjuk bűvészek használnak, és akkor most pillanatok alatt minden megoldódik, ha ezt a szót kimondom. Nem tudom, emlékeztek-e erre a történetre apostolok cselekedetében, a 19. fejezetben, a 12-től a 17-ig terjedő versekben van egy történet, amiről ritkábban szoktunk szólni, de annyira ehhez a témához illik, hogy úgy érzem, hogy mindenképpen fel kell elevenítenünk. Ugye itt arról beszél az ige, apostolok cselekedete 19. fejezet 12-től 17-ig, hogy Pál keze által az Isten sok és hatalmas dolgot cselekedett. Sok és hatalmas dolgot, hatalmas csodákat, nem közönséges csodákat. És a 12. verstől így olvassuk, hogy annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. És nézzük meg, mi történik. Látták-e sokan ezeket a csodákat? És nézzük meg, mi történik. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűrzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak. Ezt mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Tehát ezek a úgymond ördögűzők, ugye, akik az Istennel élő kapcsolatban egyáltalán nem voltak, ugye hát ördögtől vezérelt emberek, azt mondja, hogy ezek voltak Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték, látták Páltól, hát akkor nézzük meg, mit tesznek. Azt mondja, hogy ők is elkezdtek ugye Jézus nevére hivatkozni, ugye amikor ördögöt akartak volna űzni. És nézzük meg a 15. versben, felelvén pedig a gonosz lélek mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az ember, akiben a gonosz lélek volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudtára lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, akik Efézusban laktak, és félelem szállt mindannyiukra, és magasztaltatott, micsoda? Az Úr Jézusnak a neve. Megint itt van az Úr Jézus neve, magasztaltatott. Mennyire érdekes. Tehát az ő neve, ezek az emberek Jézus nevét kezdték el mondani, hát erre a gonosz lélek, akiben, ugye az az ember, akiben az volt, rájuk ugrott, és legyőzte őket. Mert az, hogyha ezt a szót kimondom, hogy Jézus nevében, akkor ez tulajdonképpen, hadd mondjam, az ő nevének a hiába való felvétele is, hogyha nem értjük, hogy mit jelent igazából ez a kifejezés, hogy az ő nevére hivatkozni. Menjünk tovább, és szeretném, hogyha egy definíciót elolvasnánk, hogy mit jelent Jézus nevében imádkozni. Egy definíciót szeretnék, kettő definíciót a bizonyságtételekből. Az egyiket a Jézus életéből, a másikat a Krisztushoz vezető lépésekből szeretném olvasni. Krisztus nevében imádkozni többet jelent. Azt jelenti, hogy el kell fogadnunk jellemét, meg kell mutatnunk lelkületét, és az ő munkáját kell végeznünk. A megváltó feltételhez köti az ígéretét. Ugye, mert mit ígér? Hogyha az ő nevében kérünk, akkor megcselekszi azt. a megváltó feltételhez köti az ígéretét. Azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Jön a másik meghatározás, és utána a kettőnek az együtteséből fogjuk végig gondolni, hogy mit is jelent az ő nevében imádkozni. Jézus nevében imádkozni többet jelent a név puszta említésénél imánk elején és végén. Az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy az ő gondolatai és lelkülete szerint imádkozunk, hiszünk ígéreteiben, kegyelmére támaszkodunk, és munkáját végezzük. Látjuk, mindezt jelenti ennek az összessége Jézus nevében imádkozni. Mindenek előtt csak előjáróban szeretném megjegyezni azt, hogy egyértelmű, hogy mi az Atyához nem járulhatunk csak úgy, Jézus Krisztus által, ugye a bűn rendezés után járulhatunk ugye az Atyához. Tehát mindenképpen az ő nevében kell hozzájárulnunk. De nézzük meg, hogy milyen gondolatokat látunk ebben a két meghatározásban. Mit jelent legelső sorban Jézus nevében imádkozni? Az ő jellemével és lelkületével rendelkezni. Tehát az ő jellemével és lelkületével rendelkezni. Nagyon elgondolkodtató azért ez, mert talán egy igét hadd olvasok ugyancsak az apostolok cselekedete 4. fejezetének a 12. versében a következőt olvassuk. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. Jézus nevét, jellemét visszatükrözni. Különösen most, a végidején, amikor az ige azt mondja, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül valóknak kell találtatnunk. Igen, az ember, ha végig gondolja, akkor valóban úgy van, hogy hát hol vagyok én még attól, hogy szeplő, hiba és sömörgőzés nélkül valónak találtassam. De mit mond ez az ige? Az ég alatt nincs más név, aki által kellene megtartatnunk. Nézzünk meg ezzel kapcsolatban is egy idézetet, hadd olvassak. Van remény az ember számára, mert Krisztus azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Figyeljük tovább. De soha ne felejtsük el, hogy a magunk erejéből tett erőfeszítéseink teljességgel elégtelenek. A mi erőnk gyengeség, a mi ítéletünk balgaság. Most figyeljük! Csak is a győző, tehát Jézus Krisztus nevében és az ő ereje által győzhetünk. Amikor ránk nehezednek a kísértések, amikor egy-egy keresztényértlen kívánság próbál uralomra törni bennünk, Krisztus nevében forró és könyörgő imával jöjjünk mennyei atyánkhoz, ez mennyei segítséget hoz, a megváltó nevében elnyerhetjük a győzelmet. Mit jelent Jézus nevében imádkozni legelső sorban? Hogy kérni az ő jellemét, az ő lelkületét. Hogy nem akarok tőle idegen lelkülettel élni, nem ahhoz kérem az ő segítségét, hogy engem megerősítsen a rosszban, hanem én győzni szeretnék, én az ő képmását szeretném visszatükrözni. Én őre akarok hasonlítani. És ezt kérhetjük az ő nevében, mert nincs, tehát rá hivatkozva, mert ő megígérte, hivatkozhatunk rá, az ő nevében kérhetjük ezt. És hogyha mi bűneinket lerendeztük Isten előtt, Jézus Krisztus által, akkor kérhetünk bármit szintén az ő nevében, mert megtisztultunk, és a mi életünk az ő jellemét tükrözi. Igen, az ő jellemétől idegen lelkületre és életre Jézus nem adhatja az ő áldását. De nézzük meg, mi volt a másik, amit olvastunk a definícióban, a meghatározásban. Azt olvastuk, hogy Jézus nevében imádkozni azt jelenti, hogy az ő munkáját végezni. Az ő munkáját végezni. Tehát az ígéret, a feltétlen ígéret, hogy bármit kértek az én nevemben, én megadom néktek, ez nem azt jelenti, hogy én kérhetek bármit ebben a földi életben, és akkor majd én meg fogom kapni Jézus nevében. Aki az ő lelkületével rendelkezik, ebből fakad, hogy az ő munkáját akarja végezni. Tehát az emberekért való fáradozás, az őróla való bizonyságtevés, hogy életünkkel megdicsőítsük őt. Tehát azt a munkát, amit Jézus végzett érettünk, igen, és itt a földön láttunk, ezt a munkát, ha végezzük, akkor imádkozhatunk hittel az ő nevében, hogy segítséget adjon nekünk, és tehát nem önző célra felhasználni azokat az adományokat, amelyeket várunk az Istentől. De nézzük tovább a következő gondolatot, hogy mit is jelent még az ő nevében imádkozni. Azt olvastuk, hogy imádkoznunk kell az ő lelkülete, az ő lelke szerint, a Szentlélek segítsége által. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus Krisztust ki erősítette ebben a földi életben minden vonatkozásban? A lélek volt az, ugye, aki megnyugodott rajta, és erősítette őt minden vonatkozásban. És ezzel kapcsolatban egy idézetet szeretnék újra felolvasni, figyeljük! Imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata szerint. Tehát az ő nevében imádkozni, most erről beszélünk, hogy mit jelent, az ő lelkületével, az ő jellemét bemutatva, nem önzően a magunk érdekében, hanem valóban önzetlenül az ő műve előrehaladása érdekében, az ő nevének megdicsőítéséért, és mindezt a Szentlélek ihletése által. Nézzük meg, azt mondja ez az idézet, imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata ihletése szerint. Ez a magyarázata annak, hogy a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Az ilyen imára Isten örömmel felel. Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ imáinkra. És milyen módon? Véghetetlen bőséggel feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk. Hadd kérdezzem meg, ki tudja igazából azt, hogy nekem mire van szükségem? Ki tudja igazából, én tudom, hogy mire van szükségem? Hát csak egy parányi morzsát látok abból, amit érzek. Egyikünk sem tudja, hogy mire van szükségünk. Mit jelent az ő nevében imádkozni? Úgy, ahogy ő imádkozott. A lélek által megerősítve. A lélek kell, hogy a szívünkre helyezze a kéréseket. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így ebben az életben, hogy mondjuk egy imádság előtt fölfohászkodtatok, hogy Istenem segíts a te lelked által. Nagyon ritkán tesszük ezt meg. Márpedig nekünk kérnünk kell ezt is, hogy Istenünk a te lelked által adjál nekem olyan kéréseket az én ajkamra, ami nekem akkor abban a helyzetben szükséges. Ő tudja, mire van szükségem. És hogyha én ezt teszem, ő fog nekem olyan gondolatokat adni, amiket én fogok megfogalmazni, ugye, de az ő késztetésére, és az ő lelke késztetésére elmondott kérések lehetetlen, hogy ne találjanak meghallgatásra. Akármit kértek az én nevemben, így, ilyen módon, én megcselekszem azt, meghallgatlak benneteket, biztosított az ima meghallgatás. Nézzük meg a következő, a definíciónknak a következő részletét. Azt mondja, hogy azt jelenti, ugye, tehát ugye azról már beszéltünk, tehát azokat nem ismétlem, hanem azt mondja, hogy az imádkozunk, és az hiszünk az ő ígéretében. Hiszünk az ő ígéretében. Többek között ezt jelenti Jézus nevében imádkozni. Ne haragudjatok, csak szeretném megkérdezni, mindannyiunktól mi hiszünk az isteni ígéreteknek? Szerintetek mi hiszünk az isteni ígéreteknek? Én azt mondom, hogy ha mi igazából hinnénk az isteni ígéreteknek, akkor soha nem csüggednénk el, nem lennénk szomorúak, nem esnénk vissza a mi bűneinkbe, mert belekapaszkodnánk az Isten ígéreteibe, az ígéret. Komolyan vesszük-e az Isten ígéretét? Többször említettem már ezt, de azért szeretném most újra megemlíteni az egyik, legkedve egyik a rengeteg közül, de az egyik nagyon kedves idézetem, inkább így mondanám, a Mondd el a világnak című könyvben található, amikor ebben a könyvben ugye arról van szó, hogy többek között, hogy sokszor az ima meghallgatásnak mi az akadálya, vagy miért nem tudunk igazából megkönnyebbülni az imáinkra, miért nem találunk választ az imádságainkra. És akkor többek között a válasz így hangzik, hogy azért, mert nem jól imádkozunk. Azért, mert mi a problémákról beszélünk az Istennek, a problémák sokaságát mondjuk el, és ezek már szinte heggyé nőnek előttünk, és beszélünk a részletekről, hogy még ezt is mondta, meg így is nézett, meg ezt is csinálta, és mondjuk sorba a bánatunkat, keservünket. El kell mondani az Istennek, de nem hivatkozunk közbe az ő ígéretére. És miért fontos ez? Miért fontos ez? Azért, mert ha csak a problémákat említjük, akkor el fogunk csüggedni imádság közben is. De hogyha az imádságban az ígéretekre hivatkozunk, hogy igen, Uram, de te megígérted, hogy mindent a javamra fogsz fordítani. Te ígérted, Uram. Te megígért, és sorolhatjuk, vagy a bűneinkkel, ha küzdünk. Urunk, te azért jöttél, Jézusunk, hogy megszabadítsd a bűnösöket, akik közül első vagyok én. És sorolhatnánk a rengetegféle ígéretet. És hogyha ezeket az ígéreteket az emlékezetünkbe idézzük, akkor mi lesz ennek az eredménye? Akkor úgy fogunk tudni imádkozni olyan élő hittel, amilyen élő hittel Jézus is imádkozott, és ami nem maradhat válasz és meghallgatás nélkül. Igen, hinni és elfogadni az ő ígéreteit. Hadd mondjam, Jézus nevében imádkozni mindezt együttesen jelenti, amiről idáig szóltunk. Nem lehet csak egyet kiragadni, hanem ez mindennek, de ez is hozzátartozik az imádsághoz, a Jézus nevében való imádsághoz. Hadd kérdezzem meg, hogy emlékeztek-e arra az idézetre, Ellen White többször használja ezt a kifejezést, hogy fogjuk szaván az Istent. Ugye olyan érdekes, fogjuk őt szaván. Mit jelent ez? Semmi mást, mint ennyit, hogy az ígéreteire hivatkozni. Uram, te megígérted. És ismerjük az idézetet, az egyik kedvenc idézetemet, remélem mindenki tudja már. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nézzük meg még az utolsó feltételt, vagy utolsó meghatározást. Azt mondja, hogy az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy kegyelmére támaszkodunk. Kegyelmére támaszkodunk. Nagyon érdekes ez a kifejezés, és erről a mai délelőtti szombatiskolai tanulmányunknak az egyik gondolata juthat eszünkbe, a lelki szegénységnek a gondolata. És szeretnék egy idézetet olvasni a Krónika második könyvéből, a 20. fejezet 12. verséből egy idézetet, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ez Jósafát király életéből van ez a történet, amikor az ammoniták, moábiták és még többen összeszövetkeznek, hogy ellenük mennek, ugye az Izraelnek, tehát a Júdának ellene mennek. És akkor nagyon elgondolkodtató volt itt ez a szakasz, itt amikor Jósafát imádkozik az Úrhoz, a néppel együtt, és az imádsága végén a következőt fogalmazza meg, a 12. versben. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokassággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink. Milyen érdekes. Ez az ige, annak a kifejeződése az én szememben, amikor így olvastuk az előbb, hogy kegyelmére támaszkodni. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti szeretitek-e ezt az állapotot, amikor nincs bennünk erő, amikor nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, és tehetetlenek vagyunk. Szeretitek-e ezt az állapotot? Én azt hiszem, hogy ez az egyik legkevésbé kívánatos állapot, ami számunkra. És mégis ez az egyedüli olyan állapot, amikor az Isten hatalmasan tud nekünk segíteni. Miért? Mert beismerjük a mi gyengeségeinket, nem magunk akarjuk a problémákat megoldani ilyen értelemben, hanem ő rá várunk, az ő tanácsára, vezetésére és segítségére. Itt szeretnék megállni, és egyetlen egy gondolatot szeretnék csak idézni. Nagyon szeretem azt az idézetet is, amikor azt olvassuk az Utolsó napok eseményei című könyvben, hogy nekünk úgy kell imádkoznunk, hogy mindenben, minden az Isten, tehát csak a saját szavaimmal mondom el, mint akik magunktól semmit nem tudunk tenni, és egyedül Isten az, aki tud tenni értünk. Így kell imádkoznunk. De cselekednünk úgy kell, mintha egyes egyedül nekünk kéne cselekednünk. Nem tudom, értitek ezt a megfogalmazást? Nem tudom egész pontosan visszaadni, de ez a lényege, hogy ha én imádkozom, hogy ő tegyen értem, akkor nem ülhetek le, hogy én most már imádkoztam, és majd az Úr fog értem tenni. Hanem utána, ami tőlem telik, az erő teljes erőbeadobással, de kinek az erejével összekapcsolva? Az Istennek az erejével. És amit én tudok elvégezni, azt nem fogja helyettem elvégezni. Igen, ezzel a lelkülettel imádkozni és könyörögni, és akkor az ígéret valóságos lesz, és mindannyian tapasztalhatjuk, hogy bármit kértek az én nevemben, megadom azt néktek. De nézzünk meg tovább, előbb láttuk most a meghatározás szinte a definíciót, mit jelent Jézus nevében imádkozni, de nézzünk meg egy különös kijelentést ugyanebből a szakaszból, a 16. fejezetből, tehát Jézus búcsú beszédeiből, a 23-24. Verset nézzük meg. Nagyon érdekes dolgot mond Jézus, és kíváncsi vagyok, hogy értjük-e, hogy Jézus ezt miért mondja. Azt mondja, hogy és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, 16. fejezet 23-24. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. De most figyeljük, mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Mit jelent az, hogy mostanáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben? Hát addig is, hát kérték, hogy tanítsa őket imádkozni. Ugye nyilván érthető ez a gondolat úgy is, hogy nem értették meg teljesen igazából, hogy mit jelent az ő nevében könyörögni, ahogy most az előbbit röviden áttekintettük, de ugyanakkor szeretnék egy idézetet is felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy Jézus ezt miért mondta a tanítványoknak, és ezáltal mit üzen nekünk is. Figyeljünk! Krisztus megmagyarázta ezzel a tanítványainak, hogy ismeretük titka abban van, hogy az ő nevében mindig és minden körülmények között erőt és kegyelmet kérhetnek az atyától. Ő azért lesz ott az atyánál, hogy könyörögjön érettünk, és kérje az atyától azokat a dolgokat, amelyekre szükségünk van, amelyeket ők is kérnek az atyától az ő nevében. Az alázatos esdeklők imádságait saját kívánságaként mondja el az atyának az imádkozó lelkek érdekében. Még tovább is tart az idézet, de talán csak ennyi. Tehát Jézus mit mond? Ha mi valóban úgy imádkozunk, ahogy ő tanított bennünket az ő nevében mindazzal, amitől idáig szóltunk, azt mondja, hogy akkor Jézus a mi kéréseinket, mint a saját maga kéréseit fogja az atya elé tárni. Mint a saját maga kéréseit. És hadd kérdezzem meg, Jézusnak hány kérését utasította vissza az atya? Jézusnak hány kérését nem hallgatta meg az Isten? Hányat? Egy számot szeretnék hallani. Nem.
Egyet.
És melyik volt az az egy? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Ezen kívül Jézus hatalmas imádkozó volt, és valóban Jézus azt akarja, hogy úgy imádkozunk, hogy ő maga tolmácsolhassa a mi kéréseinket az atyához. Tehát Jézus ezzel azt is mondja, hogy mintha még idáig nem is imádkoztunk volna. Ha megtanulunk az ő nevében imádkozni, meg fogjuk látni, hogy csodák fognak történni. És ezzel kapcsolatban szeretnék még egy gondolatot felolvasni, egy olyan idézetet, amit nagyon-nagyon szeretek, figyeljük. Az én nevemben imádkozni, olvasom a Jézus életéből. Krisztus azt parancsolta meg tanítványainak, hogy így imádkozzanak. Kicsikét hosszabb az idézet, de ezt mindenképpen szeretném felolvasni. Krisztus követőinek Krisztus nevében kell megállniuk Isten előtt. Az érettük hozott áldozat által válnak értékessé Isten előtt. Hány ember lebecsüli magát, értéktelennek tartja? Mit mond? Azt mondja, hogy az érettük hozott áldozat által válnak értékessé Isten előtt. A megváltó nekik tulajdonított igazsága teszi őket becsesekké Isten előtt. Krisztusért, ugye az ő nevében ő érette, az Úr megbocsát mindazoknak, akik félik őt. Az Úr nem látja meg bennünk a bűn rosszaságát, ellenkezőleg felismeri bennünk a fiúhoz való hasonlóságunkat, akiben hiszünk. Ugye az ő nevében imádkozni. És ha így imádkozunk, figyeljétek meg, mi történik. És egy milyen érdekes mondat jön. Az Úr csalódik, amikor népének tagjai kevésre értékelik magukat. Az Úr azt akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat érettük a Golgotán lefizetett. Hadd kérdezzem meg, nem hatalmas nagy kijelentés ez, hogy semmik vagyunk, lelki szegényekké kell válnunk igazából, de az Isten szemében értékek vagyunk. Értékek vagyunk, és aszerint, az áldozat szerint értékeljük magunkat, amilyen áldozatot Jézus fizetett mi érettünk. Szeretnék még egy másik gondolatot is egész gyorsan itt megjegyezni. Nézzük meg, az ő nevében imádkozóknak hatalmas dolgokat ígér az Isten. Egy igét szeretnék olvasni, illetve csak idézni kívülről. Azt mondja, nem tudom, emlékszünk-e rá, amikor azt mondja a tékozló fiú bátyjának, az ő atya, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Mert Jézus mit mond? Akármit kérünk, megnyerjük tőle. Azt mondja, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Tehát az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy kérhetünk tőle hatalmas dolgokat. És nagyon érdekes, mert az idézetek arról is szólnak, nem olvasom föl mindet, hogy az Isten azt akarja, és Jézus azt akarja, hogy mi ne kevés és kis dolgot kérjünk tőle, hanem hatalmas dolgokat kérjünk tőle, mert ő abban dicsőül meg, hogyha ő megmutathatja a hatalmát a mi életünkben, imáinkra válaszként. Figyeljük meg, hogy mi sokszor kérünk valamit, és persze kérünk valami, ami nagyon szükséges, de merünk nagy dolgokat, hatalmas dolgokat kérni az Istentől. És még egyszer mondom, nem a mi önző keszteléseinkre, hanem az ő nevének megdicsőítésére, az ő műve előrehaladása érdekében. Merünk mi hatalmas dolgokat kérni az Isten Jézus nevében? Az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy hatalmas dolgokat kérünk az ő nevének a megdicsőítésére. És talán még egyetlen egy dolgot szeretnék befejezésül megemlíteni, hogy Jézus ebben az három fejezetben azt is megemlíti, ha mi megtanulunk így imádkozni, és az ő kegyelme és ereje látható lesz a mi életünkben, akkor ez nem azt jelenti, hogy egy teljes béke és nyugalom lesz a külvilág részéről az emberben. Miért? Mert azt mondja itt ugyanebben a fejezetben, hogy üldöznek titeket, a gyülekezetből kivetnek titeket, aki titeket öldököl, azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Jézus erről is beszél. De ugyanakkor Jézus mit mond ebben a búcsú beszédében? Hogy mit fog adni akkor, ha mi megtanulunk igazából így imádkozni? A 14. fejezet 27. versében azt olvassuk, amiről a szombatiskolai tanulmányunk is szól. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És mit mond a 15. fejezet 11. verse? Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Tehát, ha mi megtanulunk így imádkozni, akkor békesség lesz a szívünkben, öröm lesz igazából a szívünkben, a mindenféle háborúság és nehéz helyzet, amit Jézus ugyan előre vetített, de ezen közben is ez lesz az ő nevében imádkozni megtanuló, az ő lelkületét hordozó, és mindaz szerint, amitről szóltunk, imádkozóknak az életében. Beszéltünk a búcsú beszédről, hogy Jézus mi mindent helyezett az ő tanítványai szívére, és milyen ígéreteket adott. Nagyon érdekes, nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy mi volt az utolsó meghagyatkozása, hagyatéka Jézusnak a mi számunkra. Ezt a Jézus életében olvassuk így ebből a fejezetből. Olyan érdekes egyetlen egy mondat. Jézus utolsó hagyatéka számunkra a békesség volt. Olyan érdekes ez, amiről most olvastunk. Jézus utolsó hagyatéka számunkra a békesség volt. Igen, a békességünk kulcsa, a lelki békénk és örömünk kulcsa az, hogyha igazából megértjük, mit jelent az ő nevében imádkozni. És én azt tudom mindannyiunknak kívánni, hogy fogjuk szaván az Urat, mert ő valóra fogja váltani az ígéretét, hogy akármit kérünk az ő nevében, meg fogja adni az ő neve megdicsőítésére. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy te elküldted nekünk Jézus Krisztust, a mi megváltónkat, és köszönjük, hogy mi ő általa és az ő nevében járulhatunk hozzád, és köszönjük neked az ígéretet, hogy ha bármit Jézus nevében kérünk, akkor elnyerjük azt. De kérünk adjat, hogy a saját életünkre nézve tudjuk igazából megérteni, hogy mit is jelent Jézusunkat te nevedben imádkozni, és kérünk téged, segítsél bennünket, hogy valóban el tudjuk nyerni Jézusunk azt a lelkületet, amelyet te megmutattál ebben a földi életedben, amely a te jellemed. Kérünk téged, segítsél bennünket, hogy mi a szívünk mélyéből vágyódjunk te utánad, az engedelmesség, az irántad való szeretet útját választva, hogy Urunk, ne csak a te ajándékaid után vágyódjunk, ne csak azok után, az áldások után, amelyeket kérünk, hanem Urunk, legfőképpen a veled való közösségre vágyódjunk. És köszönjük, hogyha ez ott van bennünk, és mi téged szeretnénk megdicsőíteni, a te munkádat végezni. Urunk, köszönjük akkor az ígéretet, hogy bármit kérünk, te megadod azt nekünk. Kérünk téged, bocsássad meg, hogy mi olyan sokszor elfeledkezünk a te ígéreteidről, olyan sokszor a mi imádságainkban is csüggettek maradunk, mert nem kapaszkodunk bele abba az ígéret sokaságba, amelyet te adtál nekünk. Segítsél, Urunk, hogy sátán ne tudja velünk elfelejtetni az ígéreteidet, hanem élő hittel tudjunk belekapaszkodni mindabba, amit személy szerint nekünk megígértél. És kérünk téged, adjál nekünk győzelmet, győzedelmes ima életet. És kérünk téged adjat, hogy a mi életünk minden cselekedetében, minden ima meghallgatásban, minden tapasztalatban te dicsőülhessél meg. Jézus Krisztus által fordultunk hozzád, az ő nevében kértünk téged. Amen.